Imádkozzunk. Mennyi Atyánk, szenteld meg gondolatainkat, és valóban add meg nekünk, hogy szívünket megnyissuk, és őrizd meg bennünket a gonosztól. Óvd meg attól, hogy semmi rossz meg ne rontsa bennünk a lelkünk békességét, azt a képességet és készséget, amit te adtál nekünk, hogy figyeljünk a te szavadra, és add, hogy jó talaj legyen a mi életünk, hogy megfogadjon a te üzeneted, a te indításaid, a te szelíd útmutatásaid megérkezzenek hozzánk, és mi ezt tudjuk venni, tudjuk befogadni és forgatni életünkbe, és engedni a te szelíd hangodnak és vezetésednek. Így áld meg most közösségünket, igéd mellett, légy azokkal, akik nem tudtak eljönni közénk, és otthonaikban vannak. Áld meg ezt a gyülekezetet, hogy tudjunk növekedni a lélekben, tudjunk fejlődni a hitben. Kérjük, küldd el szent lelkedet közénk. Amen. Hál' apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből olvasom, Istenünk igéjét a 16. fejezetből, a 17. verstől a 20. versig olvasom. Kérlek titeket, testvéreim, tartsátok szemmel azokat, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak azzal, hogy az ellenkezőjét tanítják annak, amit tanultatok. Térjetek ki előlük, mert az ilyenek nem a mi Urunknak, Krisztusnak szolgálnak, hanem a saját hasuknak, és szép szóval, ékes szólással megcsalják a jóhiszeműek szívét. Hiszen a ti engedelmességetek híre eljutott mindenkihez. Nektek tehát örülök, de szeretném, ha bölcsek lennétek a jóra, és képtelenek a rosszra. A békesség Istene pedig összezúzza a sátánt lábatok alatt hamarosan. Ami Urunk, Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. Itt most már a római levél végénél tartunk, amikor Pál apostol a záró gondolatokat mondja el. Pontos egy levélben a kezdés, ugye, a megszólítás, miért is írom a levelet, elmondom, hogy mit szeretnék üzenni annak, akinek a levelet írom, de fontosak a búcsú mondatok, mint ahogy egy találkozásban is, amikor az utolsó mondatokat mondjuk el egymásnak, még, amik valami még eszembe jutott, valami fontos, amit nem szeretnék kihagyni. Annyi mindenről volt szó, tegyük fel, találkozunk valakivel, és akkor még azt mondjuk, hogy várj, még valamit el akarok neked mondani, valami fontosat. Körülbelül így van ez a levél végén, ez a rész, amikor Pál apostol még a rómabeli gyülekezet szívére helyezi, úgymond ezt a fontos üzenetet, amit még mindenképpen el akar mondani, és nem akarja, hogy kimaradjon a levélből. Mert ugye a levél az egy olyan forma, amely egyrészt ugye írásban történik, amit leírtunk, azt leírtuk, másrészt pedig, ami nincs leírva, azt nem viszi a levél üzenetképpen. Tehát megvan az a veszélye a levélnek egyrésztről, hogy kimaradhatnak belőle fontos dolgok. Nem úgy van, mint az élő beszéd, hogy leírtam, vagy bemegyek egy társaságba, vagy találkozom valakivel, és még van lehetőségem kiigazítanom akár saját magamat, a gondolataimat is. Egy levél, egy kötöttebb forma. Mégis ezt láthatjuk, olyan ez, mint amikor Pál apostol újból, még a levél végén, újból, mintha tollat ragadna, és még elmélyíteni az utolsó sorokat, fontosságot tulajdonítva ennek az üzenetnek. Hát akkor nézzük meg, mi is ez az üzenet. Kérés. Nem parancsolás, nem azt mondja, hogy már pedig így legyen közöttetek. Nem feddi őket, hogy hallottam, hogy megint valami zavar van, meg botránkozás van. Hát Pál apostol életében, az apostolságában az egyik legnehezebb kérdés az volt, hogy azok a gyülekezetek, amelyeket ő plántált, vagy felnevelt, ott ugye nagyon sok botrány is volt. Tehát voltak olyan helyzetek, amelyek botrányt okoztak. Ugye voltak testvérek, akik nem megfelelő, nem Krisztushoz méltóan éltek, ugye olyan paráznaság volt a gyülekezetben, hogy még a világ tagjai között sem volt olyan, például Korintusban, ugye. Tehát sokfajta viszály is volt, versengés is volt, néha ebbe Pál apostol is belekerült, mert akkor valakik azt mondták, én Pálé vagyok, a másik azt mondta, én Kéfásé vagyok. Tehát sokfajta probléma volt, botránkozás, szakadás, és az ő életében, az ő tanítói munkásságában és a gyülekezet életét, ahogy ő nézte, ez egy nagyon fontos pont, hogy a levél végén megint erre figyelmezteti a gyülekezetet a közöttük levő egységre, a lélek egységére, mert ez mindennek a foglalata. Mert hogyha zavar van egy gyülekezetben, mert hogyha széthúzás van egy gyülekezetben, mert hogyha botránkozás van bármi oknál kifolyólag is a gyülekezetben, akkor szétveri azt a munkát, amit az Isten lelke épít, ugye? Szétveri azt, és bármennyire is munkálkodik az Isten lelke a gyülekezet tagjai között, egy botránkozás, ugye, egy megbotlás valakinek, vagy valakinek a megsértése, vagy bármi, az iszonyatos pusztításokat tud elvégezni, ha nem tudjátok helyre tenni. Másrészt ugye Jézus is azt mondta, hogy szükséges, hogy botránkozások legyenek. De jaj, annak, aki által ugye ezek lesznek, de szükséges, mert előfordul, és lesznek. Tehát a levélnek a végső üzenete az, hogy készüljetek fel. Kéri az apostol a gyülekezeti tagokat, készüljetek fel arra, hogy lesznek nehézségeitek. Figyeljétek azokat, tartsátok szemmel. Ez most egy kicsit olyan furcsán tűnik, hogy ugye, hogy erre bíztat az apostol, hogy tartsuk szemmel azokat, akiktől szakadások, botránkozások származnak. Én úgy gondolom, hogy ez nem azt jelenti, hogy nézzük ki őket a gyülekezetből, mert talán van egy ilyen hatása is, hogy akik nem úgy gondolkodnak, úgy viselkednek, azt a közösség kiveti maga közül, ugye, hogy addig kinézzük, azt még már végül majd csak nem fog eljönni, mert nem illik ide közé. Itt azonban azért azt is láthatjuk, hogy valamilyen szinten Pál apostol próbálja megtanítani a gyülekezetet arra, hogy mögé nézzen az események. És a későbbi mondatokban beszél arról, hogy az ördögöt majd a békesség Istene meg fogja rontani, és azt mondja, hogy ez egy szellemi dolog. Szellemi ellenállás az, amiben ütközünk, amikor botránkozások vannak a gyülekezetben. Ez egy szellemi dolog, amely megnyilvánul az emberek életében, és azok az emberek, akiken keresztül bejönnek ezek a negatív erők, tegyük fel a gyülekezet életében, azoknál is azért kell imádkozni, hogy megszűnjön ez a fajta szellemi erő, amely őket használja. Tehát, amikor azt mondja Pál apostol, hogy térjetek ki előlük, akik szakadásokat okoznak közöttetek, vagy botránkozásokat, akkor ez azt is jelenti, hogy ne velük és ne ellenük harcoljatok. Ugye mi meg sokszor fordítva vagyunk, ha neki van valami gond, akkor neki megyünk. A másiknak személyeskedünk, az embert vetjük meg, az emberrel van nekünk konfliktusunk. A térjetek ki az azt jelenti, ez olyan, mint a harcos, amikor jön egy ütközet, ugye, és van mondjuk egy adott szituáció. És egy csatában sokféleképpen lehet győzni. Úgy is lehet győzni, hogy mondjuk neki megyek a másiknak, és lekaszabolom, és én vagyok az erősebb. Pál apostol most bennünket egy olyan harcra buzdít, amikor azt mondja, hogy nekünk most nem úgy kell harcolni, hogy neki megyünk annak a személynek így szemtől szemben, hanem térjünk ki, ne menjünk bele a mindennapi adok-kapokba, ugye, ami kialakulhat, adok-kapok, én is mondok, ő is mond, és akkor egyre inkább növekszik a feszültség, hanem térjünk, és lelki módon harcoljunk ezzel szemben. Vagyis ha tartsátok szemmel, az azt jelenti, hogy lelki módon harcoljatok, és már mielőtt elkezdődne a baj, a tartsátok szemmel azt jelenti, hogy józanok vagyunk, mert aki figyel, ez olyan, mint az őrszem. Az őrszem látja azt, hogy már indul a baj. Az őrszem az, aki legelőször tudja, hogy már jön mondjuk az ellenség valahonnan. Az, aki néz, akinek van látása, az már látja a legapróbb jelből, hogy itt már valami elkezdődött. És a tartsátok szemmel ezt jelenti, hogy még mielőtt kiteljesedne valami rossz, vagy belépne a gyülekezet életében, vagy az emberi kapcsolatokban, vagy bármilyen konfliktus helyzet, ami szakadás vagy botránkozást okozna, vagy valaki más tanít, mint amit a Krisztus egészséges tanítása megkövetelne. akkor ezt már vegyétek észre, már csírájába. Csírájába vegyétek észre. És térjetek ki. Vagyis mit jelent? Tegyük fel, hogyha valaki jön egy idegen szellemiséggel, egy idegen gondolkodásmóddal, vagy valamit akarna tőlünk is, mi a legjobb módja annak, hogy megakadályozzuk azt, hogy ő térhez jusson, és hatással legyen rá? Hát, ha egyedül marad, és nincs kivel megosztani az ő gondolatait, amit tegyük fel, lehet, hogy egy nagy, lehet, hogy valakire valami rosszat mond, és az nem igaz. Vagy lehet bármi. És ha nincs az, aki meghallgatja, mert ugye, ha van 2-3 ember, aki oda megy, és tényleg, és így, akkor utána van 2-3 még elmegy, megint 2-3 mond, és akkor elterjed az arosz, ugye? De hogyha térjetek ki, az benne van, hogy amikor észreveszitek, hogy valami rossz bejön, és próbál elterjedni a gyülekezetbe, akkor szakítsátok meg ezt a folyamatot, és ne engedjétek, hogy az tovább terjedjen rajtatok keresztül. Tehát, ha egyedül marad az az ember, ugye egy adott közösségben, aki a rosszat akarja behozni, most akarva, akaratlanul, látja ezt, vagy nem látja ezt, és nem kap táptalajt, akkor nem tudja továbbadni. Nem tudja továbbadni, és így győztük le, hogy kitértünk előle. Nem bántottuk meg. Nem harcoltunk úgymond nyíltan, persze, mert nem mondtuk, hogy ilyen vagy olyan, hanem egyszerűen ezt a dolgot, amit ő szeretné továbbadni, és mi, ha őrszemek vagyunk, és meglátjuk, hogy ez rossz, akkor erre nem vagyunk vevők. Erre nem vagyunk vevők. De az a baj, ugye, hogy a mai közéletet is nézzük, sajnos arra hangolták rá az embereket, hogy ezt a dolgot, ezt használják ki. Hogy az emberek nem tudnak kitérni. Sőt, ebbe térnek bele, hogy állandóan ilyen információkkal vagyunk bombázva, és ezt adják tovább, és ezzel táplálják ugye az emberek lelkiségét. Na most a gyülekezet életében azonban ébernek kell lennünk, nem szabad ebbe a hibába beleesnünk, mert pontosan ez az ördögnek a taktikája. Ő világosan tudja, hogy ugye, ha egy kicsi dolgot elhint, ugye az emberek abból nagy dolgokat lehet csinálni. Egy kis rosszal, egy kis botránkozásra, egy kis feszültségből nagy feszültségeket lehet gerjeszteni. Egy kis hibából nagy hibákat lehet kihozni. És az embereket le is lehet ugye járatni, és lehet sokfajta nehéz helyzetbe belekeverni. Jó, itt arról beszél aztán a Szentírás, hogy mert az ilyenek nem a mi Urunknak, Krisztusnak szolgálnak, hanem saját hasuknak és szép szóval, ékeszólással megcsalják a jó iszemért szívét. Itt most szűkíteném erre, amit itt beszél a Szentírás. Itt igazából tévtanítókról van szó. Most általában beszéltem a rosszról és annak bejöveteléről a gyülekezetben. Ebben az esetben tévtanításról van szó. Ez a tévtanítás, ez lehet az, hogy törvényeskedik valaki, és ezért mondjuk, tehát inkább a törvény tartsa meg. A Krisztus evangéliumának szabadságától távol van, értsük jól, tehát azt mondja, hogy neked ezt és ezt meg kell tartani még a mózesi törvényekben, addig te nem vagy igazából Krisztus követő. Tehát vannak valami distinkciók, van még valami, amit neked még pluszba a Krisztus elfogadásán és az új életben való járáson kívül még neked meg kell tenned. Tehát kegyes beszéd, ékes szólás, szép szó. Tehát itt most a másik végletnél vagyunk. Nem valaki, aki susáról és rosszat tesz és nyíltan gonosz, hanem van valaki lelki módon próbál nekünk valamit adni, nagyon kedves, nagyon jó, úgy, nagyon remek tőle, úgy mondom, ez ékes szólás. A kedves beszéd. Hát arra az emberek mennek, mint méhecskék a mézre, vagy mint a cukorra mennek, ugye a darazsak, mert annyira hiányzik nekünk. De ez a legpraktikusabb, ugye, hogy az emberek mennek az íz után, és azt mondja Pál apostol, ha nem jó, ami mögötte van, akkor ne egyétek azt meg, még hogyha nagyon kedvesen is van tálalva. Nagyon kedvesen is lehet tálalni rossz dolgokat. Nagyon szépen is lehet félrevezetni valakit. És kézen fogva is lehet félrevezetni valakit. Lehet valakivel kedveskedni nagyon, mindig az ő igénye szerint beszélni, ahogy ő azt szeretné, ahhoz, hogy, a saját hasuknak kedvezzenek, ezt a kifejezést használja a tévtanítókra, hogy magukhoz édesgessék az emberek. A saját hasuknak kedveskedjen, az annyit jelent, hogy ő a saját magának gyűjti az embereket. Ja, vagy gyönyörködik, hogy az ő tanítását fogadják el, az ő személyében gyönyörködjenek, és belekeveri lényegében a saját maga önzését is, mert azt mondja, hogy megcsalják a jóhiszeműek szívét. Itt jóhiszeműségről van szó. Én azt hiszem, Krisztus egyházában azért nekünk bizalommal kell lennünk egymás iránt. Alapvetően jóhiszeműek vagyunk szerintem egymáshoz. Legalábbis az jó, hogyha ilyenek vagyunk, és nem vagyunk gyanakvók. Vagy pedig fordítva van. Talán inkább ma már gyanakvóbbak vagyunk, és nem vagyunk annyira jóhiszeműek, és lehet, hogy most már átmentünk a ló túlsó oldalára, hogy inkább már minden gyanús. Már nem hiszünk senkinek. Már ha jön valaki, már nem akarunk semmit se elfogadni. Ebben az esetben itt Pál apostol ismeri a gyülekezet, és azt mondja, hogy ez a gyülekezet, ez egy jóhiszemű gyülekezet, ez egy nyitott szívű gyülekezet. Itt az emberek nyíltak, főleg a Krisztustól jövő tanításra nyitottak, és azt mondja Pál apostol, hogy figyeljetek, mert jönnek majd olyanok, akik a Krisztus beszédét furcsa módon fogják tekerni, csűrni, csavarni, ékes szólással, de mégiscsak rosszat visznek be közétek, és más tanítanak, elveszik a lelki békességeteket, zavart keltenek, miközben ők a Krisztus tanítják, embereket úgymond, most értsük ezt jól, lelkileg foglyul ejtenek, magukhoz láncolnak. Vannak, tehát a tanítónak tekintélye van, ugye? Ezt a tekintélyt mire használjuk? Mire használja a tanító? Felszabadítja az embereket, önállóságra vezeti el, a Krisztus közösségében való növekedéssel vezeti el, vagy pedig zavart okoz a szívükben, és ugye egy bűntudatta, vagy bármivel zavar ember ragaszkodik egyre inkább a tanítójához, mert őtől elvárja a feloldást. De ha nem kapja meg, akkor ez a kapcsolat úgymond kötelékké válik. A Krisztusban igaz beszéddel tanító ember, az viszont felszabadítja is. Bizony nem beszél mindig az emberek füle szerint és szíve szerint, és nem mindig a kedveset mondja, hanem konfrontálódik is, ha kell. Konfrontálódnia is kell. Tehát saját hasuknak kedveskednek, tehát saját javukra, ebben benne van az önzés, sajnos ez azért emberi dolog, hogy ugye Pál apostol egy minta, hogy ő mindenről lemondott mások javára, mindenekké lett, hogy ugye görögnek göröggé, meg pogánynak pogányá valami ezt, hogy megértsen mindenkit, és a Krisztusban megszólíthasson mindenkit. Ebben az esetben is van egy áll azonosulás. Az ékes szólás és a kegyeskedő beszéd az olyan, mint hogyha hát én megértelek téged. Ugye én nagyon együtt érzek veled. Csak éppen nincs meg benne az, ami Pál apostolban megvolt, hogy önzetlenül hirdetem a Krisztust. Miért fontos ez? Mert ugye, ahogy szokták azt mondani, ezt a lelkészek, mert szokták, hogy álljon már kicsit arra tisztelt, hogy lássuk már Krisztust is, mert most már itt zavar minket itt, hogy itt van, tehát most ezt tudnám így röviden, hogy mindig valahol én vagyok ugye az előtérben, és rajtam keresztül most értsük jól, azon a tanítón keresztül veszik a Krisztust, és hozzáragaszkodnak. Ez az én Pálé vagyok, én Kéfássé, meg ugyanez a szituáció jön ki. Persze ebben az esetben itt másról van szó, csak láthatjuk a hasonló analógiát, hogy ugyanúgy rabul ejtődnek ennek az illúziónak lényegében. Mert könnyebb annak hinni, akit látunk, mint hinni annak a beszédének, aki a Krisztus beszél, akit már nem látunk. Mindig nagyobb a hatása annak, aki jelen van, akit látunk, és ő mondja, mint annak a tanításnak, amit tegyük fel az apostol mondott, de ő már nincsen itt, csak leveleket ír, és közben jön valaki, aki meg beszél. Annak erősebb hatása van, mint hogyha én egy levelet felolvasok, ugye? És én találkozom a testvérekkel, az apostol meg éppen távol van, és ő csak leveleket írogat. Akkor kinek van nagyobb hatása? Valószínűleg nekem, aki itt vagyok, most szimbolikusan, és én fogom meghatározni egy gyülekezet arculatát. Na most Pál apostol arról beszél, hogy ti pedig engedelmeskedjetek annak a hitnek, amit már megismertetek, és a ti engedelmességeteknek elment a híre már az egész vidéken. Tehát a római gyülekezet az egy gyorsan növekvő, dinamikus városi gyülekezet volt, és ott hamar elment annak a híre a keresztények között is, máshol is, hogy a római gyülekezet az egy jól növekvő gyülekezet, dinamikusan növekvő gyülekezet. Jó. Tehát már beszéltem a tanítás tisztaságáról, és akkor itt felsoroltam dolgokat, de még ide írogattam, tehát egyéni értek, túlzások. Tehát például a túlzás is más evangélium. Ha valamit kihangsúlyozok, és valamire túl nagy hangsúlyt teszek, míg más dolgokat elhanyagolok a Krisztus evangéliumában, az is egyensúlyborulásod vezet, tévtanításhoz vezet. Vagy ugye a törvényeskedés, igen, vagy az, hogy nyíltan ellenszegülünk, és más tanítunk. Erről beszéltem, a Károli fordítása jó hiszeműséget, mint ahogy beszéltem, hogy jó hiszemek vagyunk, vagy gyanakvók, úgy fordítja másokba, hogy ártatlanok. Ártatlanok vagytok ti. Tehát annyira szelidek vagytok, annyira tiszták vagytok, hogy aki jön, azt mind elfogadjátok. Ha bárki jön a Krisztus beszédével, akkor azt mondjátok, hogy hallgassuk, hát a Krisztussal beszél. Van egy ilyen ártatlanság, hogy befogadjátok azokat, akik a Krisztusban jönnek. Amikor tartsátok szemmel, az azt jelenti, azért legyetek józanok, mérjétek meg magatokban, amit hallotok. Megmérhetitek. A Krisztusban a hívő embereknek megvan az a joguk, hogy megmérjék azt, amit hallanak a Krisztus nevében, vagy a Krisztus tanítása képpen. Próbáljátok meg egyrészt magatokat is, hogy hitben vagytok, és próbáljátok meg mindazt, amit hallotok a Krisztus tanítása képpen. Jó, mi a veszély, amire figyelmeztet itt a levél végén, tehát Pál apostol, ugye? Arról beszéltem, hogy fontos. Az, hogy Krisztus szolgálata, a tanítás szolgálata megmaradjon a maga tisztaságában. Mert ez az alapja annak, hogy a gyülekezet fejlődni fog. Miért? Egy gyermek megszületik, a gyülekezet is egy gyermek. Tagokból áll, tegyük föl csecsemőből áll, még lelki értelemben. A táplálék a legfontosabb dolog egy csecsemőnek. Nem? Meg meglegyen az adott szeretetteljes környezet, legyen meg a táplálék az ő száma, és az a táplálék az legyen minőségi. De különben baj lesz az egészségével, nem tud növekedni. Ugye egy dolga van a csecsemőnek, valamilyen szinten, hogy aludjon és egyen. Most a hívő embernek is valamilyen szinten szüksége van időre, az alvás most így mondom, időre van szüksége minden embernek, hogy fejlődjön a lélekben. Időre, ami a csecsemő életében az alvás. Hogy amit evett, amilyen hatások ugye érték az ő életét, az be tudjon épülni, és tudja építeni mind lelkét, mind testét. A hívő ember életében is szükség van időre, olyan időre, megszentelt időre, amikor az Úrral van, és megfelelő minőségű lelki táplálékra, amit magához véve abban az időben hat az ő életében. Jó, erről már beszéltem. Ja, igen. És mit tanácsol nekünk? Azt tanácsolja egyrészt, hogy józanok legyenek, hogy józanok legyünk, és a nekünket már egy kicsit, mintha nekünk, ugye mi is belejeszkedünk ebbe a helyzetbe. Nektek tehát örülök, mondja az apostol, mert az engedelmesekről beszél, de szeretném, ha bölcsek lennétek a jóra, és képtelenek a rosszra. Ez egy nagyon érdekes és nagyon jó kis mondat. Szeretném, hogyha bölcsek lennétek a jóra, és képtelenek a rosszra. Itt Pál apostol egy olyan titokról beszél, ami máshol már ki van fejtve jobban a Szentírásban, meg ő is fejti, hogy az a természet, amire a Krisztus természetét érti bennünk. Ugye ti vettétek a Krisztus, több helyen mondja. Ezt nem olyan értelemben mondja Pál apostol, hogy ti hallottatok már róla, hanem olyan értelemben mondja, hogy ti vettétek a Krisztus, hogy bennetek él. Bennetek él. És aki a Krisztus természetét befogadta a szívébe, azt tapasztalja meg ezt a titkot, amiről egy Pál apostol beszél, hogy bölcsek kezdünk lenni a jóra, hogy Krisztus természete egyre inkább kiábrázolódik és erősödik bennünk, és van egy tehetetlenségünk a rosszra. amit egy képtelenségnek nevez. Egyszerűen elerőtlenedik az ember a rosszra. Nem tudom, hogy érezték-e már a testvérek ezt a boldog érzést. Hogy amikor erőtlenné kezdünk válni a rosszra, nem az van, hogy most egyre nagyobb erővel tombol bennem, hogy most nem tudom, ezt most ki kell adnom, és jön belőlem ugye a rossz, hanem a Krisztusban megtapasztalom azt, hogy ez erőtlenedik. A jóra való készségem meg napról napra erősödik. És képtelen, egyszer csak észreveszem, hogy most én indulnék, de képtelen vagyok a rossz befogadására. És ez egy boldog dolog, amikor ezt megtapasztaljuk, mert mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy az életünk elkezd, hogy mond, természetesen alakulni, és a Krisztusban való járásunk nem egy görcsösség lesz. Nem az lesz, hogy hú, most itt a rossz, és most nekem úgy vissza kell fognom magamat, hogy nehogy beleugorjak ebbe. Nem egy erőlködéssel megtartott állapot, hanem az, hogy egyszer csak észreveszem, hogy mindaz a jó, amit a Krisztusban én kapok, az egyszer csak képtelenné tesz arra, hogy átmegyek, mint ahogy kitértem a rossz ellen, ugye, ami jön a gyülekezetbe, térjetek ki. Ugyanúgy egyszerűen azt érzem, hogy kitérek a rossz, a bennem föltámadó rossz elől is, és képtelen vagyok ezt megtenni. Belátja az ember, az az ember, aki addig azt mondta, hogy a Pál apostol is, hogy tudom a jót, de annak cselekvését azt nem tudom megtartani, és van bennem egy törvény, hogy ismerem a jót, de mégis csak a rosszat teszem. Ez az alapvető törvény, ami bennünk van, hogy ismerjük a jót, de mégis a rosszat cselekedjük, és nem tudjuk megvalósítani. Ez egy olyan erő, hogy ez bennem van, és nem tudom legyőzni. Most meg mit mond Pál apostol? Azt mondja, hogy egyre bölcsebbek leszünk a jóra, és képtelenek leszünk a rosszra. Na ez az, amikor megváltozik az ember gravitációja a lelkében, ezt így tudnám mondani,